a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a keresztség kiszolgáltatására készüljünk így fennállva a 329. dicséret második versének éneklésével. 329. énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, keresztségszereztetési igéjét szeretném kiegészíteni Lukács evangéliumából a 16. fejezetben, a 15. fejezetben, a 31. versben ezeket olvassuk. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egy olyan példázatnak olvastam egy sorát, amelyet nagyon sokan ismernek, a címe alapján híresült el ez a példázat, a tékozló fiú példázata. Egy családról szól, és ebben a családban két gyermek növekszik, és lesz felnőtt, és aztán a kisebbik gyermek megelégelve az otthonlétet világgá akar indulni. Odaáll az apja elé, és azt mondja, hogy apám, amit rám akarsz költeni a vagyonodból, az örökségemnek a rám eső részét, add ide a kezembe, én elmegyek, és élem a magam életét. A fiatalember elindul, és aztán sok viszontagság között megérkezik az életnek arra a mélypontjára, amikor mindenét elveszíti, és akkor az atyai háznak valahol eszébe jut a valósága, és azt mondja, hogy már nem vagyok arra méltó, hogy én hazamenjek, és azt mondjam, hogy fogadjatok engem vissza, de elmegyek, és megpróbálkozom azzal, hogy hadd legyek egy szolga ebben a házban, mert ennek a háznak most látom igazán az értékét. A történetben van egy másik szereplő, a másik testvér, és az ő hozzá intézett szavakat olvastam fel, amit az apa mond el, akkor, amikor ő olyan elégedetlen azzal, hogy a tékozló gyermek hazajött, és mindent visszanyert, mindent visszakapott ebben az atyai házban, nem érti az apának azt a szeretetét, amely vissza tudja fogadni azt a gyermeket, aki már mindent eltékozolt. És akkor az apa olyan szeliden szólítja, és azt mondja, hogy te mindig itt voltál, és tudod, hogy mindenem a tied. Én erről szeretnék egy pár gondolatot elmondani, mert a gyermekeink valahol úgy szeretnénk, ha megéreznék azt, hogy az a ház, amiben ők belekerültek, és az a közösség, aminek a részévé lettek azáltal, hogy ebbe a földi világba megszülettek, az igazából őket úgy akarja körülvenni a gondviselő szeretetével, hogy ott mindent szeretnénk megadni nekik, hogy nekik jó legyen. És a gyermekekben valahogy ösztönszerűen ez az érzés még így benne is van, mert a kezdeti ragaszkodás az nagyon, nagyon tetszik nekünk. Azt hiszem minden szülő aláírja és el tudja mondani, hogy olyan nagy dolog, amikor egy gyermek belém csimpaszkodik, és azt gondolja, hogy én vagyok az életének minden feltétele. Ilyet utána később nagyon ritkán hallunk. Talán egy-egy jól sikerült házasságban még elmondjuk azt a másik felé, hogy te vagy az, aki mindent tudsz adni nekem. De először talán ezt éppen így a gyermekség kapcsán élheti meg valaki. És amikor ezeken a gondolkozunk úgy együtt, akkor utána már is megfogalmazódik a szívünkben az a kétség, hogy de vajon ez meddig tart? Mikor akarja magát majd kiszakítani a kezemből? És mikor kezdi azt az önálló életet, amiben én már csak részben tudom őt követni? A testvérnek ez a duzzogása, amely előtérbe hozza ezt az egész kérdést, olyan jogosnak tűnik, hogy igen, vannak élethelyzetek, amiket elrontunk, és olyan furcsa dolog, amikor valaki kap egy-egy új esélyt, és olyan féltékenyen nézzük, hogy vajon ez nekem is járna, ha én megtettem volna, én is kapnám ezeket a lehetőségeket. A szülő és a gyermeknek ez a közösség, ez a nagyon szoros valója olyan érdekes, és számomra sokszor olyan humoros megfogalmazásokba is megszokott nyilvánulni. Amikor a gyermekünkről beszélünk, nagyon sokszor felvesszük azt, hogy többes szám első személybe beszélünk róluk. Átaludtuk az éjszakát. Igen, ez azért van, mert nem kellett hozzá felkelnem. Vannak ilyen közös dolgok, amelyek így összefonódnak az életünkben, de aztán valahogy ez átterjed más dolgokra, és egy párat így összeírtam azért, hogy ne felejtsem, mert hogy miket szoktunk még mondani. 8 hónaposak lettünk. Hát én nem. Én már több mint 30 éve, nem? De ő most igen. Aztán azt is mondjuk, hogy hát most már nem iszunk cumisüvegből. Nem iszunk cumisüvegből. Meg elmondjuk azt is, hogy elhagytuk a pelenkát. Mind azért fogalmazzuk meg ezeket a dolgokat, mert ő és én majdnem, hogy egyek vagyunk, mert én így érzem. És tényleg az elején ő is így él. De aztán utána van 2 nagy szó, és innentől kezdve vált az egész. Ez a 2 nagy szó, amit a gyerekek először megtanulnak, ez a nem és az én. Nem azt, amit te. Nekem van egy saját gondolatom. Én máshogy akarom. Én nem csinálom azt. A másik nagy szó pedig az én. Amikor az, hogy te meg én, hogy így mi, ez így már nekem nem elég. Nekem az kell, hogy én legyek. Hogy tényleg én határozhassam el a magam dolgait, hogy én vegyem a kezembe, és azt csináljak vele, ami nekem tetszik. És nyilván talán nem a kisgyermekekről beszélek még, akik most itt ülnek körbe, de már a nagyobbakról igen. És ők is hamarosan abba a korba kerülnek. És ott jön az embernek egy ilyen nagyon érdekes féltése, amikor azt mondja, mert ez az ige is erről szól, hogy mindenem a tiéd, mert mindig velem vagy. Jön az a nagy féltés, hogy és mi lesz, amikor nem vagy velem? Amikor látom, hogy a gyermekem túl messzire szalad, amikor az én hangom már nem éri őt utol. Hány ilyen helyzetet látunk az utcán, hogy biciklizik a kisgyermek, és kiabál utána a szülő, hogy állj meg az utca sarkon, meddig hallja a hangomat? Meddig van befolyásom felette? És aztán nyilván ennek a féltésnek van egy alapja is, mert ez arról szól, hogy ő még nem látja azt, amit én láthatok, vagy amit én megsejthetek. És ebből születik meg az a szülői aggodalom, amely azt hiszem, hogy mindannyiunkban ott van. És akkor odaülök a gyerekkel, és elkezdem magyarázni, mint felnőtt a felnőttnek, pedig ő gyermek. Hogy mindenem a tied. Értsd meg valahogy. Értsd meg azt, hogy amit nem adok most a kezedbe, azt is neked őrzöm. Hogy ami most ott van nálam, az majd egykor mind a tied lesz. Azt én neked akarom beosztani. Hát milyen nehéz dolog az, amikor egy-egy kicsit tájékozódott rokon hozza a gyereketnek az ajándékot, de hát még túl kicsi hozzá. És akkor én azt megfogom, és fölteszem a szekrény tetejére, és a gyerek kétségbe van, és hogy de az enyém, azt add ide nekem. Megkapod akkor, amikor az neked van. Vagy ugyanígy van, amikor a csokoládét a kezébe nyomják, és ő megkapott egy egész táblát, és nem érti belőle, hogy miért egy kocka jár most. És nem érti meg, hogy hogy minden, ami itt van, az a tied. Vajon én ezt jobban értem-e akkor, hogyha Istenre gondolok és önmagamra? Hogy minden az enyém, ami Istennél van. De ott is megvannak valahol ezek a határvonalak, megvan az a hatósugár vagy hatótávolság, ahol Isten el tud engem érni az ajándékaival. Mert nekem szülőnek is szükségem van ezekre. Ha az Isten közelébe vagyok, el kell higgyem és el kell fogadjam azt, hogy az Isten gondviselése úgy vesz engem is körül, hogy ott szűnnének a félelmek, akkor nem lenne annyi aggodalmaskodás bennem, akkor sokkal több mindenben rá tudnék hagyatkozni az Isten bölcsességére, és arra, hogy Istennek is van egy terve a gyermekeink életére, vagy az életével, és ezt a tervet ő véghez tudja vinni. Én egyszer tényleg oda fogok kerülni, hogy a gyermekem köszön nekem, és azt mondja, hogy elkezdem a saját életemet. De attól kezdve mindig nyitva lesz a szülői ház, és alig fogom várni, hogy visszajöjjön, és soha sem fog úgy visszajönni, hogy én ne tudnám azt mondani, hogy én még mindig azt vallom, hogy ami itt van, az mind a tied. De valahol az Isten közelében ugyanezt éljük meg mi is, hogy amikor jövünk, és kérünk, és szükségünk van valamire, akkor azt tényleg akkor tapasztaljuk, hogy a miénk, amikor az Isten közelébe vagyunk. Hogyha távolabbra kerülünk, akkor egyre kevésbé érezzük ezt az óvó szeretetet, és ott sokkal izgalmasabbá és sokkal veszélyesebbé válik az életünk. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Én tudom, szinte biztos vagyok abban, hogy azok a szülők, akik itt vannak, úgy gondolkoznak, hogy mindaz, amiük van, az a gyermeküké is. Egy kicsit óvatosan, de azért figyelmeztetően teszem hozzá, hogy ez mindennel így van. Nem csak az én örömöm az ő öröme, hanem az én kudarcom az ő kudarca is. Az én szorongásom lesz az ő szorongása is. Az én boldogságom viszont lesz az ő boldogsága is. Ez biztos úgy van, hogy ezt adjuk egymásnak, mert egy élettérben élünk, és hatással vagyunk egymásra. Az Isten ebben szeretne valamit, belehelyezni az övéből, és azt mondani, hogy az én gazdagságom, az én hatalmam, az én megőrzésre való jó indulatom, az is hadd legyen a tiétek. Szülőké, keresztszülőké, családtagoké, és természetesen gyermekeké, akiket most a keresztségben részesítünk. Ezekkel a gondolatokkal fogom most kiszolgáltatni a keresztséget két kisgyermek számára, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, jöjjetek, közösen álljunk fel. És a szülőket és a keresztszülőket arra kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzott kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezettel közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, felmérhetetlen gazdagság az, amellyel meg tudsz ajándékozni és lepni bennünket. És talán éppen egy-egy gyermeknek az érkezésével sok minden felfrissül a mi életünkben is. ragaszkodásunkban, próbálkozásainkban, az élet megcsodálásában is. Köszönjük, hogy az ezzel együtt járó feladatokhoz mindig kínálod a magad segítségét. Hogy elsőként talán éppen nekünk, szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, nekünk felnőtteknek szól az ígéret, hogy amikor ott vagyunk a közeledben, és mindazt tapasztaljuk, ami nálad van, arra tekinthetünk úgy, hogy a miénk. Hogy a te békességedből kaphatunk békességet, hogy a bölcsességedből kaphatunk bölcsességet. Hogy türelemre tudsz tanítani és inteni bennünket, mert te is hosszú tűrő vagy. De köszönjük, hogy ugyanez vár gyermekeinkre, és ezért az áldásért jöttünk, hogy ők is kaphassák. Ezt az áldást talán most eszközeiben mi próbáljuk biztosítani nekik. Mi vagyunk azok, akik figyelünk rájuk, akik szeretetünkkel szeretnénk igazgatni. Segíts nekünk, hogy valóban úgy tehessük, hogy az ő életüket ezáltal tovább vezetjük. Erre kérjük a te áldásodat, és erre kérjük azt a segítséget, amely a te hatalmadból fakad. Nem tudjuk, hogy meddig kísérhetjük őket, nem tudjuk azt, hogy hol vannak az életünknek azon pillanatai, amikor a mi erőnk is kevés, szeretnénk őket így rád bízni, hogy te hordozd az ő életüket, te viseld őket. Imádkozunk azokért a közösségekért, amelyek befogadják őket, a családokért, hogy mindazt add meg nekik, amely ehhez a szolgálathoz szükséges. Hadd növekedhessenek testben és lélekben, előtted való kedvességben. Amen.
Hozza, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Anna, Maja, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 166. dicséretünk éneklésével. 166. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Szeretném jelezni, hogy itt az első padokban vannak helyek, ha valaki szívesen leül, nyugodtan jöjjön előre az ének alatt. A 166. dicséret első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten igét olvasom a Lukács evangéliumából, a 16. fejezetnek az első 12 versét, amelyet bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra rendel számunkra. Ezekben az igékben így van megírva Isten üzenete, ami számunkra. Majd így szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek, ezért fennállva közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egész más elképzelései vannak az embernek. Erről a mai napról is valahogy máshogy gondolkoztunk és terveztünk. Nehezen érint bennünket az, hogy talán napok óta így be vagyunk zárva is, és nem azt tehetjük, amit elterveztünk, amit gondoltunk. Talán az egyik eszköz volt ez arra is, hogy éppen itt legyünk, hogy megállhassunk te előtted. Nem mindig van meg az az emberi vágyódás, ahol olyan szorosan éreznénk, hogy tényleg a te atyai házadban van meg mindaz, amire szükségünk van. Megvannak a sajátos gondolataink és terveink, és néha kényszeríteni kell bennünket belátásra is. Köszönjük, hogy ma is egy olyan megdöbbentő igével állunk szembe, amely első hallásra meg is ütköztet bennünket. Miért hoz olyan példákat abból a világból, ami tele van nyomorúsággal, rosszul működő dolgokkal, amelyeket mi is megítélünk magunkban, és milyen példát lehet abból vajon tanulni. Szeretnénk ma megérteni a te különös gondolataidat és gondolkozásmódodat, és rájönni arra, hogy valahol ebben el van rejtve az életbeszéde. Így hívunk téged segítségül, hogy légy itt közöttünk, hogy lásd meg szükségeinket, örülj együtt azokkal az örömökkel, amelyek ott vannak a lelkünkben. Légy azokkal, akik fogadást tesznek, légy azokkal, akik segítségül hívnak, de engedd, hogy egy közösségként most téged tudjunk hallgatni, úgy, mint egykor a tanítványok. Kérünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 372-es számú dicséretünket énekeljük. 372-es számú dicséretünk első versét, könyörögjünk az Isten, Istennek szent lelkének. alapigét a Lukács evangéliumának felolvasott részéből emelem ki, a 16. fejezetből a 10-től 12-ig terjedő verseket. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Foglaljuk el a helyünket. Nagyon sokat gondolkoztam azon a példázaton, ami elhangzott, és a hozzáfűzött jézusi tanításon. Nagyon bonyolult a számomra. Nagyon sok képet használ, és nagyon sok mindent akar tömören megfogalmazni és elmondani. És nem vagyok biztos benne, hogy én ezt logikusan úgy fel tudom építeni, hogy ez jól követhető legyen, de nagyon szeretnék erre igyekezni. Az alaphelyzet egy régi szólásmondás, közmondás, amit mi is nagyon gyakran használunk. Ez így hangzott az alapígében, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Valami olyasmit akar megfogalmazni ez a közmondás, hogy minthogyha az ember nem lehetne hűtlen önmagához, nem tudja megtagadni önmagát, hogyha valaki megbízható, az mindig megbízható, és ha valaki megbízhatatlan, az mindig az. Csak mi szoktuk néha ilyen viccesen megfogalmazni azt, hogy kicsiben becsületes vagyok. És akkor arra gondolunk, hogy ez még az a kategória, amit vállalni tudok, amiben még be lehet tartani a játékszabályokat, ami erkölcsiségében még azért fontos, hogy úgy látszódjon az ember életében is. Aztán vannak olyan nehéz és fajsúlyosabb dolgok, ahol az embert igenis megkísérti azt, hogy ezt hogyan oldjam meg. Hogy ott hű leszek-e azokhoz az elvekhez, amelyeket egyszer már kitűztem magam elé, vagy hagyom az egészet, és valami egész másba kezdek bele, és úgy akarok megoldani valamit, amihez máskor ítélettel nyúltam, vagy azt ítéltem meg másokban, hogy ők is így csinálták. Jézus nem arról beszél, hogy kicsi vagy sok. Ugyan a szavak jelentése ez, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az, de Jézus egész másra gondol, és ez a példázat ezt nagyon szépen meg is világítja. Jézus arról beszél, hogy nem egy általánosságban elmondott igazság ez, hanem valami olyasmi, ahol meg kell értse az ember, hogy ezek mennyiségi, nem mennyiségi, hanem minőségi fogalmak. A kevés alatt Jézus valami olyan dolgokat érint és ért, amelyek olyan elmúlandó eszközök az ember kezébe vannak. Nem is lehetne azt mondani rá, hogy rosszak ezek, de tudom, hogy ma élhetek vele, és holnap nem biztos, hogy élhetek ezzel az eszközzel. Sok mindent lehetne felsorolni, és ami az egész életünket így kitölti, és a mindennapjaink harcában olyan komoly szerepet játszik, arról végül is meg vagyunk győződve, hogy ezek múlandó dolgok. Múlandó dolog benne az ifjúságom, az egészségem, múlandó benne az erőm is, a vagyoni helyzetem is. Végülis mind-mind olyan dolgok, amelyek nem állandóak. Tényleg nem tudom őket úgy megtartani, hogy ez mindig az maradjon. Jézus erre mondja azt, hogy na ezek a kis dolgok, ezek a kevés dolgok. És mellé teszi a másikat, hogy és van a sok, van a nagy. A valami olyasmi, amit az ember olyan állandóan szeretné érezni az életébe, ami úgy kellene kitöltse, hogy az nem fogyatkozik, azt nem tudom elveszíteni, az mindig van. Jézus így mondja, és ezért kapcsolja ez a példázatot, mert valahol azt látja, hogy az ember mégiscsak meghasonlik önmagával. Az ember mégsem tud hűséges lenni azokhoz az elvekhez, elképzelésekhez, álmokhoz, amiket megálmodott, mert akkor az egész élete arról szólna, hogy kicsiben is minden eszközével azon törekedne, hogy azok megvalósuljanak. Márpedig ezt Jézus nem látja. Nagy álmok, szép célok, nagy változások, nagy szerelem, nagy életgondolatok, mind-mind megfogalmazódnak bennünk, ezeket dédelgetjük a szívünk mélyén, ott van a lelkünk kis csücskébe, és ezt mindenki óvja és védi, még a széltől is. És akkor rákérdez Jézus, hogy jó, hát te nagyon akarsz sáfárkodni, te a nagy dolgokat akarod jól kezelni. A hozzávezető útra ránézel? Nézed azokat az eszközöket, amelyeket felhasználhatnál annak az érdekében, hogy ez így is legyen, amiket az Isten a kezedbe tett. Nagyon sokszor szoktunk arról beszélni, hogy Isten nem azt ígéri, hogy a sült galamb bele belerepül a számba, és én jól lakott ember leszek, hanem olyan kicsi eszközöket hoz és tol oda az életem mellé, amelyeket meg tudok ragadni, meg tudok fogni, és azt tudom használni a magam céljainak az elérésére is. Az egy másik prédikáció kérdése lenne, hogy az eszközökből ki tudjuk-e választani, hogy melyik az, amit az Isten tett a kezembe, és melyik az, ami kísértés. De most maradjunk annál, hogy Jézus ezt kéri számon, és ezért hoz egy ilyen nagyon furcsa és nagyon éles történetet, ami mindenkinek egy kicsit úgy vérlázítóan hat, amikor hallja, hogy ez van benne a Bibliában. Egy emberről olvasunk, egy gazdag emberről, akinek van egy sáfára, egy gondnoka, egy megbízottja, aki kezeli a vagyonát, és erről ez az ember szépen zsebre dolgozik. Tudatosan, aprólékosan, mindig odafigyel arra, hogy ő gazdag legyen. És egyszer csak a gazdag fülébe visszajut, hogy hát téged meglopnak, ez egy csaló. És erre a gazda azt mondja, hogy hát akkor előveszem és elszámoltatom. És azt mondja, adj számot a sáfárságodról. És az az ember abban a pillanatban összerezdül, megfélemledik, és azt mondja, hogy baj van. Baj van a rendszerrel, baj van azzal, ahogy kigondoltam az egészet. Én magamnak éltem, azt gondoltam, hogy magamnak kell dolgozzak, megszerezzek dolgokat, és most elérkezik az életem egy olyan pontra, ahol mindent át kell gondolni. És azt mondja, hogy máshogy kell csinálni. Lehet, hogy én zsebre dolgoztam, de most a másik zsebébe is bele kell tegyek valamit ahhoz, hogy a jövőm biztosítva legyen. És erre azt mondja, hogy én eddig is csaló voltam, most se tudom máshogy megoldani a helyzetemet, mint egy másik csalással. És előhívja az adósokat, és azt mondja, hogy hamisítsuk meg ezeket az iratokat, és írjunk kevesebbet, te jól jársz, és én meg nagy lelkű voltam. És ő azt látja, hogy ebben van az ő jövőjének a bebiztosítása, mert most már akkor ezek az emberek, ha velem valami történik, és kirúgnának, majd befogadnak, mert azt mondják, hogy én jó fej vagyok. És Jézus azt mondja ebben a történetben, hogy logikus, logikus. Így kell végigvezetni ezt a gondolatot? Lehet, hogy nyers, lehet, hogy túl önző, de legalább így megértitek azt, hogy ha valaki felismer egy élethelyzetet, akkor arra egy nagyon gyors választ kell megfogalmazni, és egy nagyon gyors módszer kell ahhoz, hogy az megoldást nyerjen utána. Mi meg a nagyon lagymatagon kezeljük az életünk dolgait, hát ez se jött össze, de majd valahogy variálunk vele, valamit majd igazítunk rajta. Senki nem akarja felfedezni azt, hogy ezek életkérdések. Hogy vannak olyan döntő pillanatok az életünkben, amit ha elpuskáz az ember, akkor utána nem fogadnak be a hajlékokba bennünket. Onnantól kezdve az ember nagyon egyedül marad, valahogy úgy, mint a tékozló fiú, akinek a története pedig a keresztség kiszolgáltatásakor jött elénk, hogy azért van olyan helyzet, amikor az ember magára néz és azt mondja, hogy jóformán semmim nincs, vagy senkim nincs. Jézus ebben a példázatban nem akar, tehát ebből a példázatban nem akar egy vallásos történetet csinálni. Nem azt mondja, hogy és akkor a sáfár megtért. Belátta, hogy ő rossz úton jár. Odafordult Istenhez, a vagyonát szétosztotta, a jó emberré lett, hanem azt mondja, hogy ő következetesen hű maradt a gonoszságához. És megfordítja a történetet Jézus hirtelen, és a tanítványokra néz, és azt mondja, hogy hát mennyire vagy te hű a magad igazságában? Mert most senki nem ahhoz akarta hasonlítani magát a történetben, aki ez a gonosz ember, aki lop, csal, hazudik, és így tartja fel önmagát. Hanem inkább mindannyian azt gondoltuk, hogy mi leszünk azok, akik azért próbálkozunk, igyekszünk, és próbálunk valamit gyarapítani abból, amit kaptunk is. Jézus még egyszer rákérdez, és azt mondja, hogy rendben van, de akkor a lényegi részhez, ami az életedet szeretné úgy betölteni, hogy az az öröm, az a boldogság, az a szabadságérzet, annak a tudata, hogy Isten gondot visel rólad, hogy ebbe fürödhetsz, ahhoz milyen út vezet? Ahhoz milyen eszközöket ragadsz meg? Vannak ilyen eszközeid? Vagy még nem értetted meg azt, hogy bizony vannak helyzetek, amelyekben a saját erőm kevés lesz. Vannak helyzetek, amelyeket nem én fogok tudni megoldani. Oda kell valaki más is. És erre mondja Jézus azt, hogy szerezzetek ti is barátokat a hamis mammonnal. Ez egy idegen kifejezés. A vagyonnak a pénz szeretetének, valami olyannak a megfogalmazása, ami úgy Istenné lesz az ember életében, és úgy irányítja a mindennapjainkat, de Jézus itt most ad neki csak ebben a példázatban, csak egy egyszeri alkalomra egy pozitív értelmet, és azt mondja, hogy ezek eszközök Istentől azért, hogy azon az úton tudjál maradni, amely végül Istenhez elvezet. Jézus máskor is mondott olyat, hogy nem feledkezem meg arról, hogy ti testben éltek. Nem feledkezem meg arról, hogy el tudjátok veszíteni egymást. Nem feledkezem meg arról, hogy vannak olyan emberi küzdelmek, amelyek nagyon mélyek és nagyon nehezek. Hanem én erről is gondot viselek. Ehhez adom azokat a keveseket, amelyek nem a tietek, amelyek olyan eszközök, amelyek tényleg ma vannak, de holnap nem biztos, hogy az enyémek. De mégis valahogy építik az életemet. De ez kevés. És utána kezd el beszélni csak arról, hogy mi a többlet. Most eddig az volt a nagy kérdés, hogy apró lépésekben meg tudom-e tenni mindazt, ami az életemhez szükséges, hogy az egy nagy egészet tudjon alkotni. És utána azt kérdezi Jézus, és arra hívja fel a tanítványoknak a figyelmét, hogy hát nézzétek meg azokat a lelki ajándékokat, amelyeket én tudnék adni. Merjem a kezetekbe adni? Amikor nem tudod beosztani a fizetésedet, és a hó végére semmi nem marad, akkor hogyan adjak én lelki kincseket neked? Akkor hogyan akarsz egy boldogsággal gazdálkodni? Hogyha nem tudsz meglenni egy szomszéddal csak úgy szőr mentén, hogy éppen ne utáljátok egymást, akkor hogy adjak neked egy olyan társat, aki azt várja tőled, hogy úgy bízhasson benned, hogy az egész életét kiteríti előtted, és azt mondja, hogy mindent rád hagyok. Jézusnak nagy kérdése ez. És én hiába jövök ide lelki kincsekért, hogyha nem vagyok kipróbált azokban a dolgokban, amelyek teljesen hétköznapi módon körülveszik az egész életemet. Azt kérdezi Jézus, hogy én akarom a nagyot adni. Meg tudod tartani? Tudsz rá figyelni? Kell az neked? Megint csak a keresztségben elhangzott igére utalok vissza. Mindenem a tiéd. Ami azt jelenti, hogy az erőmet, a hatalmamat abban a szolgálatba állítom, hogy te használd. Fogd össze a kezedet, mondj el egy imádságot, és nézd meg, hogy van ereje. És erre nagyon sokszor az a válasz az embertől, hogy nem tudok mit kezdeni vele. Nem tudom, mert az egész életem olyan rendezetlen, és olyan összevisszaságban vagyok. Egy kicsit tudatosan rá kéne figyelnem arra, hogy hogyan kellene építkeznem. És ez igaz a kapcsolatainkra, igaz a feladatainkra, a munkavégzésünkre, abban a forgolódásban, ahol a családunkban vagyunk, hogy igen, igen, ott vannak azok az apró figyelmességek, amelyekkel tudok tenni a másikért. És nem is olyan nagy dolog. És hogyha ezeket meg tudom tenni, akkor tudom meg annak a nagy örömnek, annak a nagy ajándéknak az igazi valóját, amikor úgy az Isten dolgai is, így mondom most, rám szakadnak. Amikor tényleg ebből békesség születik, amikor tényleg megerősödik a hitem, és ezáltal sokkal kevesebb az aggodalmaskodás, sokkal kevesebb lesz a félelem. Mert, és ez a csattanója a történetnek, mert egyszer elfogy. És ezzel nem tehetek semmit. Egyszer elfogy. És azt mondja ez a gazember, hogy elfogy, és vajon ki fog engem akkor befogadni? Ez egy nagyon nagy életkérdés. Mert ha én egy befogadott valaki vagyok, ha én tartozom valahova, akkor igazából a körülmények azok lehet, hogy ingadozóak, de tudom, hogy én oda tartozom. És Jézus ezt szeretné a tanítványok életében megerősíteni, ha te tudod azt, hogy az Isten országának részese vagy, ha te tudod, hogy oda tartozol hozzá, akkor ott téged be fognak fogadni. És ez a befogadás nekünk nagyon sokat jelent. Annyi mindenre felszabadítja az erőnket, annyi vidámságot ad, annyi örömöt hoz vissza azokba a küzdelmekbe is, amelyek sokszor terhesek és nyomják a vállunkat. Ennek a történetnek van egy ilyen nagy kérdése felénk, és ezt most már mindenki személyesen magának kell megválaszolnia. Milyen felismeréseim vannak az életem jövendőjéről? Lehet, hogy azt gondolom, hogy most minden jó irányba halad. A kérdés az, hogy ha elfogy, ha netán elfogy, akkor is tudom-e, hogy hova tartozom, hogy hova indultam, hogy hol akarok megállapodni, hogy mi lesz az egésznek a koronája. Egy olyan embert kérdezett meg itt Jézus, vagy idézett fel előttünk, aki csak a földi dolgokat látja, de nagyon eszesen látja benne a logikus érvelést, hogy ezért küzdenem kell. Ugyanezt kérdezi Jézus a tanítványoktól is. Ére annyit nektek, hogy ezért harcoljatok, hogy küzdjetek? Felmértétek-e, hogy ennek az ajándéknak micsoda nagysága van? Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy nekünk is ez az ajándék a miénk legyen, és ezért képesek legyünk minden eszközzel harcolni.